Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. december 12-én este 8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A műsor tartalmából: a közeljövő egyik legkecsegtetőbb terápiás lehetőség az őssejtekkel kapcsolatos. Szinte nincs olyan nap, amikor a világ különböző sajtótermékei ne számolnának be újabb és újabb lehetőségekről és eredményekről. Az őssejtek a legtöbb többsejtű élőlényben megtalálható sejtek. Különlegességük, hogy mitotikus sejtosztódással széles körben képesek a szervezet speciális funkcióit ellátó testi sejtjeivé differenciálódni. Az ősejt kutatás dinamikusan fejlődő ágazat, mely nem mellékesen komoly gazdasági tényezőt jelenthet az egészségügyben, már a mai állapotában is. A lehetőségekről mindannyian hallottunk már, mégsem tudjuk pontosan, hogy mi áll ennek hátterében. Ma esti beszélgető társunkkal többek között arra keressük a választ, hogy pontosan mi az ősejtek szerepe, mire tudják ezeket felhasználni, és milyen technikai módszerekkel lehet ezeket gyűjteni és tárolni. Témánk az ősejtektől a csontvelő átültetésig. Meghívott dr. Lázár Erzsébet hematológus és belgyógyász főorvos. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, és hallgassák meg a mostani digitális világot is. Még pár perc, és kezdünk.
Sajátod érdekel, a szükség határától ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, ott gondolnak rá, s értük a mindent. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amerre az élet arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll.
Yeah.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó estét kívánunk, még egyszer 8 óra 17 perc, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonjai előtt dr. Lázár Erzsébet, hematológus és belgyógyász főorvost. Doktornő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van élőben velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat, a digitális világ mostani elérhetőségei. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfal a 0740 274 165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyiradio.ro, kérjük, hogy keressenek rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ. Nagy Bodó Tibor. Főorvosnő, önt nagyon sokan ismerik itt Marosvásárhelyen, ugyanakkor Erdélyben is. Dacára ennek megkérjük, hogy pár mondatban mutatkozzon be a Marosvásárhelyi Rádió és a műsor hallgatóinak. Mit kell tudni dr. Lázár Erzsébetről? Hol kezdődik és hol, hogyan folytatódik az ön története?
Hát az harmad éven kezdődött, ami a hematológiát illeti, és én már 2 év szünettel, gyakorlatilag jövőben lesz 30 éve, hogy ezt csinálom, tehát gyakorlatilag hematológus vagyok, és hematológián dolgozom, diákkoromtól megtetszett ez a terület, és volt egy 2 éves, 2,5 éves periódusom, amikor családorvos voltam, azt is szerettem nagyon, viszont mindig ez volt az álmom, hogy az a hematológia, és ezen belül végigcsinálni ezt a szakmát. Tehát tulajdonképpen, amiről ma este fogunk beszélni, az annyit jelent, hogy valahol finalitást ad ennek a dolognak. Én mindig azt mondtam annak idején diákkoromban, meg fiatal orvoskoromban, hogy nagyon irigylem a jósebészt, aki elkezdi a munkát, megműti a beteget, és a végén befejezt, és egy gyógyult ember állott. Meg ugyanúgy nagyon szerettem volna nőgyógyász lenni, és szülésznőgyógyász lenni, hogyha lett volna ehhez tehetségem, meg manualitásom, mert egészséges gyerekek születnek, és az gyönyörűséges dolog. De rettenetesen nagy kihívás egy olyan szakmában dolgozni, ahol nagyon súlyos betegeket, leukémiás betegeket végleg meg lehet gyógyítani, csontverőelégtelenséget, nyirokmirigy daganatos betegeket, tehát olyan betegségeket, amelyek talán a mi munkánk nélkül nem lehetnének, tehát amelyeknek a gyógyulási potenciál sokkal-sokkal kisebb lenne, hogyha nem végeznék el az átültetést. Tehát itt volt a nagy kihívás, itt volt a probléma is annak idején, amikor még ezt nem csináltuk, mert ezek a betegek nem jutottak ki külföldre idejében, nem finanszírozták az átültetést, és sok beteget emiatt elveszítettünk. Úgyhogy tulajdonképpen 2000-től az életembe beindult ez az aktivitás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szakmát elejétől végig lehet csinálni, és gyakorlatilag a gyógyulás a cél.
Tudjuk azt, hogy mivel foglalkozik egy nőgyógyász, egy szülészfőorvos, egy belgyógyász, egy hematológus. A kérdés az, hogy ön szerint mi az orvos szerepe ma 2017-ben, illetve egy jó orvos honnan és hogyan kell kezdje a pályafutását?
Egy jó orvos, én szerintem a régi rendszerben mindig azt mondták, hogy rossz volt tulajdonképpen az egészségügyi szervezés, de gyakorlatilag volt egy jó rész benne, mert mindenkinek volt egy általános orvosi kötelező gyakorlata. Tehát gyakorlatilag mindenki volt körorvos, mindenki volt családorvos valahol, valamilyen szinten. Itt elkezdte az alapellátás van a munkáját, és nagyon-nagyon sokat bővült a látókörre, tehát megtanulta a szakmának az alapjait. Annak idején az egyetemi oktatás is nagyon, nagyon komoly szinten zajlott ebben a városban. Fantasztikus személyiségek tanítottak minket, hogy csak egyet kiemeljek, Róna tanár úr például belgyógyászatból, felejthetetlen órák voltak, tehát olyan előadások, amikor kértük, hogy ne legyen szünet. Tehát az ember arra vágyna egyetemi dolgozóként, hogy a diákjai ne akarjanak szünetet tulajdonképpen, tehát ilyen is volt annak idején, hogy úgy teltek az előadások, hogy nem akartunk szünetet, annyira jó volt, és annyira megtanítottak egy orvosi viselkedésre, beteghez való hozzáállásra, orvosi etikára, hogy az emberben ez benne maradt a beteg iránti empátia érzés, belünk nevelődött abba is, akiben talán nem volt annyi. És végül is jó emberként kezdték a szakmát a kollégáim, nem magamról beszélek, és olyan indítatásunk volt, ami megfelelő volt, és alapszinten kezdtünk dolgozni, arra épültek a szakmák. Tehát azt mondom, hogy tulajdonképpen ezek a kisebb szakterületek az orvostudományon belül, ezek jó, hogyha egy nagyobb szakterületre épülnek. Tehát jó, hogyha mondjuk egy specializált területen dolgozó sebész, egy plasztikai sebész, egyszer általános sebész. Jó, hogyha egy hematológus egyszer belgyógyász. Vagy jó, hogyha egy diabetológus egyszer belgyógyász. Tehát meg kell ismerjük az embert, mint egészet, a patológiájával alapfokon mindent, és arra ráépül egy specializálódás, és ezen belül akkor el tudjuk teljes mértékben jól látni a betegeinket, ezáltal megismerjük a saját korlátainkat is, és azt is, mikor kell segítséget kérni. Tehát tudjuk azt, hogy mettől meddig szabad vállalni a felelősséget bizonyos dolgokért. Ez nagyon fontos.
Ön szerint milyen ma 2017-ben az orvosok közötti kommunikálás? Gondolok itt például a betegek és a személyek elektronikus nyilvántartására. Azt hiszem, hogy itt nagy gondok vannak azért. Tehát beszéljünk egy kicsit erről is, hogy ön ezt hogy látja, miként látja.
Elektronikus nyilvántartása zajlik, hát hol jobban, hol kevésbé jobban. Van ez az úgynevezett pontrendszer, ami megnyomorítja gyakorlatilag a családorvos kollégáinkat, tehát nagyon nehézé teszi a munkájukat. Tulajdonképpen kellene könnyítsen a munkán, de annyi plusz dolog van, bürokratikus dolog van bevezetve, ami gyakorlatilag nem könnyít, hanem nehéz. Ez itt. Rengeteg számadást kell csinálni, mint egy számítógépen. Nagyon jó lenne, hogyha erre lenne szakképzett személyzet. Mert tulajdonképpen itt minden klinikán kellene legyen most már gyakorlatilag egy informatikus, aki ezzel foglalkozik, adatokat bevisz. Tulajdonképpen az orvos az, én rá kellene diktáljam egy magnóra a szövegemet, és utána valaki azt szépen rá beviszi, ráírja és kész. És én csak a beteggel kellene foglalkozzak. Nem csak én, hanem minden kollega. Rengeteg energiát elveszítünk azáltal, hogy úgynevezett számítógépes rendszerrel könnyítődik a munkánk, nem könnyítődik, nehezítve van sajnos. Mi ezt így látjuk. Nekünk ettől nem lett könnyebb és jobb a világ. Sok minden egyszerűbb, mert elő lehet keresni például a betegeknek a kibocsátóját, tehát az adattárolás az mindenképpen pozitív, tehát
hol
nem kell mindig
hordozza.
A kórházi számítógépbe be vannak vezetve, és hogyha jön a beteg ellenőrzésre, nem hozza a régi papírokat, természetesen könnyít a munkánkon, hogy megnyomunk egy gombot, egy dátumot, és ki tudom venni azt a bizonyos kibocsátót. Tehát ott viszont nagyon sokat nehezít, de ugyanakkor nagyon sokat könnyít. Például a mi szakmánkban a számítógépes rendszerrel történik az úgynevezett őssejt keresés, tehát az úgynevezett hisztokompatibilitási antigének be vannak vezetve egy listára, a román donor regiszterben benne van ez az adathalmaz, hogyha a román regiszterben nincsen találat, őssejttalálat, akkor automatikusan bekerül az európai kereső listára. Ez mind a számítógépnek köszönhető. Ennek segítségével potenciális donoroknak egy egészen nagy halmazza kikerül, és abból kell válogatni a legjobb donorokat, 3-4-et, akiket majd tovább vizsgálnak. Tehát ilyen szempontból óriási segítség. Tehát tulajdonképpen csak azt a részét, azt a terhet kellene rólunk levegyék, ami az adatbevitelre vonatkozik. És mi az információt tudjuk felhasználni, és tudjuk a betegünknek a gyógyításában a segítségét felhasználni a számítógépnek.
Arra gondolok, hogyha például valakit megállít a rendőr, és elkéri a hajtási engedélyét, elveszi, és beül a kocsijába, és beüti a hajtási bizonylatról a számokat, és akkor tudja, hogy az aktíve, el volt-e véve, és mi történt. Na most már, hogyha én megértem azt, hogy a betegnek a korlapja ott van a kórházban, de mi történik, hogyha ugyanaz az a beteg nem Vásárhelyen lesz beteg, hanem Bukarestben? Miért nincs egy olyan rendszer, egy elektronikus rendszer, hogy mondjuk például akármelyik klinikán, kórházban, hogyha valakit valami ér, akkor beütik például a személyi számát, és egyből kiadja azt a lajstromot, amiről lehet tudni arról a szeméről, hogy né, ennek a betegnek itt vették ki a vakbelét, akkor utána pedig volt egy fertőző tudógyógyulásra, vagy a bőrgyászatra került, és akkor ott mindent lehet látni, és nagyon megkönnyíteni. Tehát megvannak az orvosi rendszerek ma is, amivel dolgoznak a szakorvosok, dolgozik a családorvos és például a CIUI rendszer, ahol egy bizonyos adatrendszer van. de viszont ez nagyon, nagyon kevés ahhoz képest. Tehát a nyugati államokban ez teljesen megvan oldva, hogy valami baleset érte, beütöttek, és tudják, hogy RH pozitív, RH negatív, ilyen tehát mindent lehet tudni. Igen. Itt ezt miért nem lehet megoldani?
Nincs megszervezve erre... egyáltalán, lóg az egész rendszer a levegőben. Tehát tulajdonképpen kapcsolatok nincsenek kialakítva, tehát ugye a részecskék meg vannak oldva, de gyakorlatilag úgymond a német rendszert vettük át, a német rendszer viszont össze van hangolva. Itt a német rendszerből átvettük gyakorlatilag azokat a részeket, amik ott már nem működnek, kivonták forgalomból. Tehát most mi oda jutottunk, ahol voltak, és azon túlléptek. Tehát valahol így állunk, hogy nincs összehangoltság, mi mindig nem látom azt, hogy ez az egész a beteg érdekét képviselni tulajdonképpen. Mondjuk másod mi esetünkben, ahol van egy országos összeköttetés és egy nemzetközi a csontvelő átültetés szerint, mert itt van egy nemzetközi adatbank, ahol benn vannak, és ezeknek a betegeknek van egy külön kódrendszere. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy bekerül a klinikánkra, csak akkor szabad a beteggel elkezdeni dolgozni, amikor lejelentettük az Országos Transzplantációs Bizottsághoz, és ez a beteg bekerült a nyilvántartásba, tehát a transzplantációba ez megvan oldva.
Ön tehát hematológus és belgyógyász, főorvos, hematológia és belgyógyászat tehát. Az érdekel, hogy miként fér össze az orvostudomány imént említett két szakterülete?
Hát a belgyógyászat az egész ember, tehát a belgyógyászat az a belső szerveinknek a gyógyászata. Tulajdonképpen belső szervünk a lépünk, az egyik nagyon fontos szerve a hematopoézisnek, a csontvelőnk is szervnek tekinthető gyakorlatilag, a keringésünk, tehát gyakorlatilag a hematológia az az egész vérképzést jelent, és a vérképző szerveket, a nyirokrendszert, tehát tulajdonképpen része a belgyógyászatnak, szerintem egy nagyon fontos része. Úgy, mint a tüdőgyógyászat, a hematológia, ez egy alapvető része, és például a leukémiák, azok alapvető belgyógyászati sürgősségeknek számítanak. És azért mondom, hogy azért jó valakinek először belgyógyásznak lenni, és utána hematológusnak, mert a mi szakmánkban nagyon sok a belgyógyászati más szervek részéről való társbetegség. A hematológiai betegeknek, mivel gyenge az immunrendszere, nagyon sok a fertőző betegsége, tehát nagyon sok a tüdőgyulladása, gyakrabban kapnak bármilyen fertőzést el, legyen az egyszerű influenzától, amiben bele tud halni az immun komprimált beteg, lehetnek a hepatitiszek, attól tüdőgyulladások sorozata, nagyon sok citosztatikum toxikus a szívre, sok kardiológiai szövődményünk van, a vesét érintheti a betegség is, maga a kezelés is, tehát kell ismerjük a szerveknek a működését azért, hogy ezt a szakmát jól tudjuk végezni. Úgyhogy szoros összefüggés van.
Köszönöm szépen, doktornő, az eddigi válaszait. Hölgyeim és uraim, most zene következik. Zorán, kell ott fenn egy ország.
Zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el, tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők. És nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit soha fut az ember, s mindent lát. Szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért. Egy körre hajtja kis fejét, az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhattak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás, a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165. Facebook Marosvásárhely Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor, ma esti beszélgetőtársunk. Dr. Lázár Erzsébet, hematológus és belgyógyász főorvos. A továbbiakban, tehát 21 óráig vele beszélgetünk. Főorvosnő, pár mondatban próbáljuk meg lebontani azt, hogy mi a konkrét feladata a hematológusnak és mi a belgyógyásznak a mai digitális világunkban.
Igen, tehát a mai világunkban a belgyógyászat, mint általános szakma leszűkül, tekintettel arra, hogy második szakmák léteznek, tehát van tüdőgyógyász, van diabetológus, van vesegyógyászattal foglalkozó, van hematológus, tehát tulajdonképpen most már általános belgyógyász kevés van. És akik még mindig ezt választják, még mindig azt mondom, hogy azok lesznek a jobban képzett orvosok, mert megvan az alapfelkészítés, viszont nagyon nehezítve van a képzés a szakmában. Tehát gyakorlatilag ez 5 év rezidenciátust jelent, és hogyha egy második szakot akar magának, akkor az még 4 év, 6 év egyetem után. És ha utána akar főorvosi vizsgázni, az még 5 év, és gyakorlatilag eltelt az élete. Tehát ezért most már második szakmába ugranak a fiatalok, és én is ezt kell tanácsoljam nekik. Tehát még azt szoktam mondani, hogy 6-éves diáknak, hogy igyekezzenek úgy felkészülni, és úgy odafigyelni, hogy amikor ezt befejezték, akkor legyenek általános orvosi műveltség, meg betegek biztonsága szempontjából jól felkészült szakemberek, és legyen egy olyan alapjuk, amire építeni lehet, mert nincs idő általános belgyógyászatot végezni. Tehát lebomlanak a szakmák kardiológiára, pulmonológiára, hematológiára. És hogyha valami komplikáltabb dolog van, akkor az általános belgyógyász kezében nincsenek meg azok az eszközök, amik ezekben a második szakmákban, a szupraspecializált szakmákban már ott vannak. Tehát, hogyha valakinek kardiológiai kivizsgálás szükséges, akkor egy általános belgyógyász nem tudja megcsinálni a katéterezést, meg az úgynevezett stenteknek a beültetését. Egy általános belgyógyász az bekerül valahova ügyeletbe, az infarktus lesz, tehát egy instabil anginából infarktus lesz. Mert nincs a kezében az eszköz, amivel hirtelen katéterezni tud, és be tudja ültetni azt a tágító kis eszközt, a stentet, és a beteg megúszza az infarktust. Ez nagy különbség. Tehát a kardiológusnál ott van az eszköz, az általános belgyógyásznál, ha bár tudja, hogy mit kell csinálni, nincs mivel, és nincs erre felkészítve. Úgyhogy azért mondom, hogy a belgyógyászatnak most már sajnos leszűkült a tevékenysége, és jönnek a második szakok. És egy picit a medicina most ilyen szempontból szét van szakadva, és ha nincs egy csapatmunka, egy összehangoltság, akkor baj van. Tehát akkor a sok adott halmazban nem mindig 100%-osan jó a betegnek a kezelése, ha bár nagyon jól felkészült szakemberek vannak, de van, amikor a kardiológus csak a kardiológiát nézi, a hematológus a hematológiát, és a pulmonológus csak a tüdő problémát, összehangoltan kell kezelni a beteget. Ezért volt a régi jó tanárainknak a nagyon nagy tulajdonság, fontos tulajdonság az alázat a beteg és a szakma iránt. Tehát voltak azok az úgynevezett konzíliumok, amit az ember sose felejt el, hogyha egyen részt vett, amikor a beteg volt a legfontosabb tény, és nem az orvosnak a büszkesége. Tehát leültek, és megvitatták az esetet, és összevesztek, és kibékültek, és mindig azt nézték, hogy mi az, ami a legjobb, és mi az, amit még meg kell csinálni. Most már ilyen gyűlések nem nagyon vannak. De viszont igyekszünk mi tulajdonképpen a szakmákon belül csapatokat alkotni, és kollégákkal együttműködni, mert ezt muszáj megoldani. Tehát muszáj tudja az ember, hogy meddig van a határ, mikor tudom én, hogy a betegnek van egy ritmuszavara, én azt meg is tudom kezelni, de amikor látom azt, hogy ebből probléma lehet egy olyan ritmuszavar, amiből szívmegállás lehet, akkor azt mondom, hogy gyorsan kardiológiai konzílium. Tehát nem szabad okosabb lenni annál, mint amire az ember fel van készülve. A saját szakmámat az 100%-osan tudni kell, de viszont abban is van olyan kérdés, amikor van egy nagyon súlyos beteg, olyankor is egy tapasztalt idős szakemberrel, vagy egy kollégával, aki egy külföldi nagy központban dolgozik, ezeket a dolgokat meg szoktam beszélni. Tehát alázat kell, megbeszélés kell, és ha szükség, akkor segít, szakmai segítséget a beteg életének az érdekében kérni kell, és kérni szoktunk. Tehát ez biztos, ez így működik.
Hogyan és mikor alakult ki a hematológia, mint külön szakterület?
Hát külön sok országban nincsen. Tehát Magyarországon belgyógyászati képzés van, és második szaknak számít. Tehát nekünk egy olyan jó 15 éve már működik második szakként, hogy egyből be lehet ugrani. Viszont most bővítették a képzést. Eddig 4 éves volt csak, és most 5 éves lesz a hematológus képzés. Tehát még nehezebb belgyógyásznak lenni, és utána hematológusnak, mert az már 10 évet jelent az egyetem után. Tehát 16 év után lesz valaki hematológus, ha belgyógyász akar lenni, és utána hematológus. Ha hematológus akar lenni, akkor 6 év egyetem, és utána még 5 év, az is már 11 év képzés. Nagyon sok. Ha úgy veszük, hogy más egyetem 5 év után már egy diplomát ad a kezébe a fiataloknak, amivel tudnak valamit kezdeni.
Mai témánk tehát az őssejtektől a csontvelő átültetésig. Tudjuk, hogy az őssejtek kutatása az 1960-as években kanadai kutatók eredményeiből indult ki. Bizony, ha jól számolom, ennek lassan 60 éve, beszélünk most a kezdetről, és majd arról is, hogy hol állunk ma.
Tehát tulajdonképpen a kezdet, ami az én szakmámat illeti, igen, tehát akkor az agyba levő sejteket kezdték vizsgálni kísérleti állatokon 60 évvel ezelőtt, de az én szakmában, a hematológiában az első átültetés az New Yorkba történt, és úgy hívták, hogy Thomas Dunnell az úriembert, aki ezt elvégezte, és ő csinált az első idegen donoros átültetést egy leukémiás betegnél, és ugyanakkor tekintettel arra, hogy az úgynevezett hisztokompatibilitási rendszer nem volt eléggé fejlett, természetesen ez nem volt egy nagyon sikeres átültetés, de tudta a sejtkilöködésnek a folyamatát is ezáltal megfigyelni, és ő írta le az első reakciókat, ami az úgynevezett graft versus host betegség, tehát a beadott sejteknek szervezetben kiváltott reakciója tulajdonképpen, a be nem fogadásnak a reakciója. Tehát ez volt 56-ban. Utána rá 2 évre Párizsban, a Saint-Louis kórházban történt 7 jugoszláv fizikusnak az átültetés, amit muszáj volt, mert gyakorlatilag történt egy nukleáris baleset, és a nukleáris baleset után olyan súlyos csontvelő elégtelenséget szenvedtek ezek az emberek, hogy muszáj volt megcsinálni az ősejt, tehát a csontvelő átültetést akkor még csak az volt. És Zsorzs Máté volt Európában az, aki elsőnek csinált ezeket az átültetéseket. Ez rengeteget fejlődött, egyszer csontvelő átültetés volt csak, és aztán jó, hát körülbelül 20-25 éve már a perifériás ősejt átültetés párhuzamosan kezd zajlani a csontvelő átültetéssel, és lassan átveszi a csontvelő átültetésnek a helyét. Körülbelül olyan 10-15 éve már Európában koráns módon bevezették a köldökzsinórvér átültetést is. Ebből gyerekeknél nagyon haszon, felnőtteknél nehezebb, egy kicsit majd erről is talán fogunk beszélni. És hát gyakorlatilag itt egy másik nagy kérdés, hogy az őssejtátültetésben és felhasználásban, ami még gyakorlatilag kutatástárgyát képez, és ez még nem engedélyezett, csak kutatás szintjén engedélyezett, az embrionális őssejteknek a kérdése. Tehát itt több dolog van, amiről beszélni kell, amivel mi gyakorlatilag dolgozunk, az a csontvelő is az őssejt, a perifériás őssejtátültetés hematológiában.
Milyen technikai eszközökkel dolgozik ma a hematológus?
Hát az első a mikroszkóp. A nagyon fontos, és egy jó hematológus az meg kell nézni a betegeinek a lemezét. Tehát gyakorlatilag én nem a laboratóriumból kell várjam az eredményt, hanem azt a vérkenetet, azt ki kell tudni húzni, a csontvelő funkciót meg kell tudni csinálni, és azt látni kell. Természetesen ez limitált dolog, tehát nem elég az, amit látunk a szemünkkel, ehhez kell egy úgynevezett citometriai vizsgálat, amikor egy leukémiát diagnosztizálunk, tehát vannak ezeknek a rosszindulatú sejteknek úgynevezett sejtfelszíni jelzőrendszerük, aminek alapján azonosítani lehet, hogy mennyire érett típusú, hogy melyik kategóriába tartozik, hogy milyen rizikócsoportba tartozik, azon kívül genetikai vizsgálatokat, tehát csontvelőt elküldjük genetikai vizsgálatra, ott is a genetikai elváltozások alapján meg lehet állapítani azt, hogy milyen a rizikócsoport, és úgy lehet a terápiás tervet kialakítani. Már a kezelések is úgy vannak beállítva, hogy kis, közepes és magas rizikójú, például a leukémiáknál a betegség. Amikor elkezdjük a kezelést, a nemzetközi protokollok is ennek alapján vannak beállítva. Tehát azokat a kezeléseket kell adni, és olyan szekvenciákba kell adni, ahogy azok a sejtek szaporodnak. Ezért egy leukémia kezelés nagyon hosszú, és hogyha sikerül elérni az úgynevezett remissziót, akkor rendben vagyunk. Hogyha nem, akkor gyors beavatkozásként el kell tudni végezni az őssejt vagy csontvelő átültetést. Tehát itt kezdődnek a problémák, amikor diagnosztizáltuk a beteget, és egy magas rizikó kategóriába került, akkor diagnózis pillanatától kezdve gyakorlatilag mi kell tudjuk, hogy annak a betegnek lesz, vagy nem lesz donorja. Tehát el is kezdjük a donorkeresést, hogy ne veszítsünk időt. A kis és közepes rizikó esetén nem mindig muszáj elkezdeni ezt, ha viszont nem sikerül remisszióba juttatni, két kezeléssel, akkor elkezdjük. Tehát itt változik a betegségnek a képe, viszont indulásból jó ezeket a kategóriákat felállítani, hogy tudjuk azt, hogy mi várható. Ezek tapasztalt módszerek, amit bevezettünk. Tehát ezeket csinálni kell, amit én csinálok, az a saját betegeimnek a sejtjeinek a megnézés, a csontvelőnek a megvizsgálása, azon kívül pedig hát részt veszek természetesen a magának az őssejtátültetésnek az elvégzésében, a betegek kiválasztásában, a betegek őssejtátültetése utáni követésben, az utókövetésben, a visszaeséseknek a diagnosztikájában, tehát nagyon sok mindent végzünk. Ez egy elég komplex, nagyon nehéz tevékenység.
A laborok szerepe a hematológiában.
Nagyon nagy, tehát én klinikus vagyok, annyira vagyok laboros, hogy ezeket, amit mondtam neked, ezekről tudni kell, értékelni kell tudni az eredményeket, a laboratórium és laboratóriumi kollégák nélkül ezt a munkát nem lehet elvégezni, és itt el is mondani két kollega nevet, nagyon-nagyon fontos a központokban, tehát a laborfőorvosunk Köpeci Judit Beáta, aki egy kitűnően képzett kollega, aki elvégzi ezt a tipizálási módszert, és a másik kolléganőm Kakucsánék, ő szintén laborfőorvos, aki a sejtgyűjtésben és a fagyasztásban szintén alapvető emberünk, tehát nélkülük ez a tevékenység nem lenne komplex, tehát laboratórium nélkül nem lehet. A fertőzések kimutatása nélkül, bakteriológiai labor nélkül nem lehet dolgozni. Tehát nálunk ezek az alapok. Labor nélkül a hematológia nem létezik. Mi vért vizsgálunk.
Kanyarodjunk vissza a témánkhoz, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy voltak éppen mik az őssejtek, és ezeket mire tudják konkrétan felhasználni, és hogyan, milyen eszközökkel, hogy kell ennek nekiállni.
Tehát őssejtek tulajdonképpen olyan pluripotens sejtek, amik képesek több sejtvonalat létrehozni. Tehát ott vannak, tulajdonképpen két nagy csoportja van. A hemopoietikus őssejt az őssejteknek, és van a mezenkimális őssejt. Hemopoietikus őssejt az a csontvelőt tudja újraképezni, azt jelenti, hogy a vérképző szerveinket, tehát a vörös, a fehér és a vérlemezkesort, és a mezenkimális őssejtek azok képesek a szerveket, tehát a szöveteket, az íz, tehát az íz, a porcokat képesek, a bőrt felületet képesek ezek által, tehát a sejteknek a tenyészet által elő tudunk állítani, elő tudnak most már laboratóriumban még szívbillentyűt is állítani kísérleti fázisban, tehát nagyon érdekes, tehát szinte szerv részeket lehet újra képezni. Például égetteknél már csinálják koráns módon, hogy a saját mezenkimális ősejtjéből bőrsejteket állítanak, egy bőrhálót alakítanak ki, szépen kinő az új vékony bőrréteg, amit hogyha rátesznek az éget felületre, arra ránő a betegnek a vaszkularizáció, tehát az érrendszerre behálózza, és ezek a sejtek szépen megtapadnak, és új bőrt képeznek. Tehát nagyon, nagyon nagy a lehetőség. Az én szakmámban viszont amit mi csinálunk, elpusztítunk egy beteg immunrendszert, például a súlyos immunbetegségekben, a saját egészséges ősejtnek a visszaadása által egy egészséges immunrendszer indul újra, és egy súlyos csontvelő betegségnél egy nagy adag kemoterápia után a saját ősejtet vagy donor ősejtet beadva sikerül egy egészséges csontvelőt újraképezni.
Hogyan lehet az ősejtekhez hozzájutni, donorok?
Például. Donorok. Hát donorok például, a legjobb donor mindig a családi donor, tehát a testvérdonor. Itt is tudni kell azt, hogy a férfi donor az jobb, mint a női donor, mert a nők, hogyha szültek, akkor már immunizáltak, tehát idegen szervezettel találkozott a szervezetük a gyerekek által. Tehát jobb a férfi donor, donor az egészséges kell legyen, 65 év alatti kell legyen. Ha a családban nincsen találás, akkor a nemzetközi, az országos regiszteren keresztül történik a keresés a laboreredmények alapján, vagy a nemzetközi regisztereken keresztül. És van a másik lehetőség, amikor a beteg a saját donorja, az autológ ősejt átültetéskor, amikor olyan betegsége van, amikor az ősejt nem beteg, az ősejt egészséges, de például a nyirokrendszerre beteg, ezek a malignus limfomák, malignus nyirokrendszeri betegségek, akkor a saját ősejtjét sikerül levenni úgy, hogy kap a beteg egy olyan előkészítő kezelést, ami által a csontvelőben az ősejteknek a száma megnő, kikerül a perifériás keringésbe, egy katéteren keresztül egy speciális készülékkel ezeket az ősejteket legyűjtjük, lefagyasztjuk, mínusz 192 fokon gyakorlatilag határtalan ideig tárolható. A beteg megkapja a kemoterápiás kezeléseket, amikor kevés maradék betegsége van, akkor kap egy olyan nagy adag kemoterápiát, ami a maradék betegséget megsemmisíti, és utána visszakapja a centrális vénán keresztül a saját ősejtjeit, amik egy olyan, hát gyakorlatilag 7-től 21 napon belül beindulnak, és újra popularizálják, tehát újra népesítik a csontvelőt, és elindul a normális vérképzés. Ez nagyon komplex, nagyon furának tűnik, ez ilyen...
Nem baj, még erről beszélni fogunk. Időközben Zoltán írt az adás Facebook oldalára, nem, bocsánat, SMS-t írt, telefonszámának a vége 3325, írja, idézem, hogy az ősejt kutatás nagyon csodálatos, sokszor hihetetlennek tűnő eredményeket tud felmutatni, hol van a határ, ameddig el szabad menni, nehogy egyes túl liberális gondolkodású tudós összetévessze magát a teremtővel. Köszönjük Zoltánnak a kérdést, főorvosnő, várjuk a választ.
Jó pufa ez a liberális dolog, tehát ennek mondjuk nem igazán van köze ilyen formán a liberalitáshoz. Tulajdonképpen a medicina nem fejlődött volna, hogyha nem lett volna kutatás. Tehát itt tulajdonképpen gondolom, hogy az embrionális ősejtekről beszélünk, tehát ez egy olyan terület, ami komoly etikai kérdést képez. Embrionális ősejt, az gyakorlatilag az emberi embrió ból nyert ősejt, aminek az nagyon nagy a regeneráló képessége. Tehát ezt nagyon-nagyon sok területen lehetne használni. Ennek a használata csak kísérleti célból lehet. Milyen embrionális sejteket lehet használni? Tehát például, amikor mesterséges megtermékenyítéskor felhasználnak egy embriót, vagy többet, egy megtapad, megmaradnak az embriók. Hogyha az illető szülőpár engedélyt ad, akkor, ha abban az országban engedélyezett a kísérletezés, akkor ezeket az embriókat fel lehet használni. Ha nem, akkor ezek az embriók megsemmisülnének. Viszont etikai szempontból nem engedélyezett sem Európában, sem az Egyesült Államokban emberi embriót létrehozni azért, hogy kísérleteket végezzenek ezáltal. Tehát tulajdonképpen itt van a kérdés, hogy létezik az az embrió, nem használódik fel, elveszne az embrió. Tehát gyakorlatilag itt 50-100 sejtről van szó, ami egy embrióban van. Erről kell tudni. 50-100 sejt gyakorlatilag. Az nem egy emberi lény. Tehát érdekes módon egyes muzulmán országokban úgy tekintik, hogy nyugodtan lehet embrionális ősejttel kísérletet végezni, mert a lélek úgymond csak 120 nap után költözik be a testbe. Tehát itt még nem vagyunk ennél a 120 napnál, de ez is egy ilyen nem egészséges hozzáállás. Tehát tulajdonképpen lényeg az, hogy olyan őssejtekkel kísérleti szinten szabad is kell dolgozni, mert az embrionális őssejt aznak nagyon nagy a regeneráló lehetősége, ami elveszne, ami elpusztulna. De nem szabad egy emberi életet ezért, egy potenciális ember életet ezért feláldozni. Soha. A másik dolog nagyon fontos az, hogy most már sikerült, és ezért kapta 2012-ben egy japán tudós ezért kapott Nobel-díjat, hogy képes volt már a differenciált őssejtet visszavinni embrionális őssejt szintre, génterápia segítségével, így kialakítani az embrionális őssejtet, és ebből elindítani a kísérleteket. Tehát itt szűnik meg ez az etikai kérdés, amikor már egy differenciált sejtből lesz fiatalabb sejt, és ezt használjuk fel.
Időközben érkezett még egy SMS, Attila kérdezi, írja, hogy mivel a tudat a fejben van, mennyi időt kell még várnunk ahhoz, hogy megtörténjen az első test átültetés?
Hát ez egy jó kérdés. A test átültetés, gyakorlatilag mit értünk ezáltal? Agyat, egész testátültetés, azt milyen esetben csinálunk. Tehát gyakorlatilag itt, amiről beszélünk tulajdonképpen, az jelenleg csak a gerincvelő sérülésekben alkalmazott lokális terápiás átültetések. Tehát teljes testátültetés, nem is igazán értelmes a kérdés tulajdonképpen, mert itt ott van az agyunk, és a többi szerveink, tehát teljes testet nem tudunk átültetni. Szerveket átülünk, tüdőt átülünk, két tüdőt és szívet már egyszer átudunk, vesét átudunk, korneát, tehát szaruhártyát át lehet ültetni, viszont teljes test átültetésről nem hiszem, hogy egyelőre szó lesz.
Próbáljunk még egy percben válaszolni egy beérkezett kérdésre. Milyen esetben nyújthat segítséget az őssejt?
Több mint 70 betegség az, amiben kezelünk az őssejt átültetéssel és gyógyítunk. Tehát a legfontosabbak azok a malignus hematológiai és daganatos betegségek. Tehát ami az én szakmámat illeti, azok a csontvelő elégtelenségek, a nagyon súlyos immunhiányos állapotok, a különböző, tehát gyerekkorban, a szarkomákban és a vesetumorokban alkalmazzák ezeket. Mi alkalmazzuk a leukémiákban, a linfomákban, a mieloma multiplexbe. Tehát nagyon nagy az átfedése, és amit mondtam, kísérleti szinten van az őssejt terápia, és például a gerincsérülések esetén, a lokális terápia esetén, és kísérleti szinten van az őssejt kutatás a Parkinson betegség, meg az Alzheimer kornak a gyógyításában is. Tehát ezek azok a területek, ahova próbálják most már bevinni. Amivel sikereket értünk mi is el, és több mint 250 átültetést végeznek, az az úgynevezett sclerosis multiplex, ahol gyakorlatilag a betegségnek a progresszióját meg lehet állítani az őssejt átültetéssel. Tehát nagyon sok a terápiás lehetőség, és tudjuk azt, hogy szívinfarktus után is fel lehet használni, a szívbe lehet injektálni őssejteket, és gyakorlatilag az elhalt szívizomnak egy részét vissza tudják képezni az őssejtek. Tehát nagyon érdekes, nagyon komplex terület.
Doktornő, szerettem volna, hogyha a mai digitális világban még választ kapunk például arra, hogy mit gyógyíthat a köldökzsinórból nyert őssejt, vagy hogy milyen módszerrel vagy módszerekkel lehet őssejteket gyűjteni, ugyan a tárolásról már beszéltünk, és az is érdekli egy hallgatónkat, hogy mi a szerepe a köldökzsinór vérnek a jövő generációi szempontjából, és szerintem itt a kérdéseket még folytathatnám, azonban tisztelt hallgatók, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk dr. Lázár Erzsébet, hematológus és belgyógyász főorvos, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor, és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.